Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszky. Orbán Anita, a külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el, Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.
Ti nem algoritmusok vagytok, 14. Leó beszéde a római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a római egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szentatya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szentatya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől. Elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre, majd erőteljes felkiáltással folytatta.
Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása, a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldogávatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
község lelki pásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelki pásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelki pásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintete, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz. Mindig jelen van. A világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre krisztusibb emberré válhatok.
Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek, vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra. Lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a Szent Eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás. Ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt elsáldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz elsáldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsázók, azok eddig maradhattak a szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részbe már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az elsáldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekézis, vagy katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztalközösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsáldozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
porosz módszer.
Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én az komolyan vettem a gyónást, volt, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékben, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. és az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. És csak elvonták a figyelmet a lényegről.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyuntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt, ha tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyógynom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hó, hát nem mehetsz áldozni, hát ez és ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Pontosan nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy nem megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem, hűs forrás talál.
Irgalmasan hívsz, elénk sietsz. A kenyérben s a bor
jóságot az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk,
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt ügyen.
Krisztus király, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, tápláld a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kísérj el a úton.
A célhoz élünk,
szent testeddel éltes, adj erőt.
akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt egyszerre, a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgettünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyúrni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készült, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggálya az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt az az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem, és megyek boldogan áldozni?
Hát,
nem tudom, lehet, hogy ez másba is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyúnnak a szentgyúnás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúlni és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát ugye ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
Olyan érdekes, Vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg. Erre reflektál, biztos. Ő ugye tudjuk, Vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt. Ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kis faluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kis faluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozása, a gyónása, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van ő rá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy olyan méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja Viennai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túl megy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de ezt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Istenet, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazolja Viennai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, hogy Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között, tehát akkor, mintha egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz, tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy jó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta, mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vienai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a Szent Jónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg miképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szent misében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Ezután a Miskolci Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk. A folytatásban a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek májusi rendezvényei közül válogatunk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, mármint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a mai különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket mondunk. A két órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megszállottból kiment, hangosan kiáltozva a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban, olvasom az apostolok cselekedeteiben. Többször halljuk a szemrehányást, az egyházban csak előírásokról, abszolút igazságok hangoztatásáról, pápai enciklikákról, püspöki nyilatkozatokról és plébániai iratokról van szó, és nem az emberek konkrét szolgálatáról. Ha van is a szemrehányásban valami igazság, nem lenne szabad szem elől téveszteni, hogy mennyi lelki pásztor és keresztény hívő van, akik valóban az emberek szolgálatában fáradoznak. Krisztus ember szerető örömhírének, evangéliumának hirdetésében és megvalósításában, az irgalmas segítségnyújtásban és az énségben sínlédők fölkarolásában meg segítésében. Arra is kellene gondolnunk, hogy miért beszélünk annyit másokról, arról, hogy például mit kellene tenniük a papoknak, és mennyi mindent nem kellene tenniük a püspököknek. Ehelyett inkább mi magunk éljünk és cselekedjünk krisztusi módon. A Szentírást olvasva szembe tűnik, hogy a Szentlélek mindig kettős hatással működik az egyházban. Krisztus kinyilatkoztatásának örökségét őrzi, de egyúttal mindig új utakra is vezeti az egyházat, hogy hitének a változó korok nyelvezetében tudjon kifejezést adni. A Szentlélek a hűséges megőrzésnek és a dinamikus haladásnak a lelke. Megfontoltságot és bátorságot ad, a régit őrzi és az újat mozgatja. Az egyháznak a Szentlélek segítségével az egy örök kinyilatkoztatást kell mindig hirdetnie, és az ige hirdetés mindig új formáit kell kialakítania. Mennyei Atyánk, Fiad Jézus egészen belőled élt, úgy, mint senki más. Ezért nem ölhették meg őt végleg, és nem maradhatott a halálban, hiszen akkor a halál erősebb lenne az életnél. Arról ismerhetők fel azok, akik Szent Fiathoz tartoznak, hogy számukra ő az egyetlen járható út. Ebben az igazságban akarunk mi is arról az életről hírt adni és bizonyságot tenni, amely az ő feltámadása által vált lehetővé számunkra.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnap napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.